Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Riár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Pakisztán, Kazasztán, Kirgizisztán, a sok-sok sztárról már hallhattak a mai műsorban, Üzbegisztán következik most, az egykori Szovjetunió korábbi tagköztársasága, és azt kell mondanom, hogy azért ide se özöllenek Magyarországról a turisták, pedig nagyon-nagyon érdekes és egyedi hangulatra lelhetnek, akár csak ugye már említett Kazasztánban és Kirgizisztánban. Nekem még, mikor élt édesapám, akkor nagyon sokszor volt részem abban, hogy ő elmesélte üzbegisztáni kalandjait, ő rengeteget járt ide. Egy alkalommal például egy készáru raktárt avatott fel, ugyanis érdemes tudni, hogy mi magyarok szállítottuk a vasúti kocsikat Üzbegisztánba, úgyhogy magyar kocsik jártak az üzbék vasútvonalakon, és a tartozékokat is nekünk magyaroknak kellett biztosítani. A széles nyomtáv miatt a vagonok alsó részét az oroszok gyártották, de minden más magyar export volt, és bizony a mai napig, hogyha felülünk egy üzbék vonatra, akkor arra lehet gondolni, hogy ez magyar termék, legalábbis az alsó részét kivéve. Apám még gépe Moszkvából indult Taskentbe, a homok már a reptér környékén is kavargott, kőzsivatag, lepusztult házak, kihalt vidék, ilyet képzeljenek el. A fővárostól 100 kilométernyire volt a raktár, ide 3-4 órán át tartott a vonatozás. A hatalmas puszta fölött vadászmadarak keringtek. Az állomásokon mindig a férfiak szállnak föl először a vonatra, a lefátyolozott, feketébe öltözött nők pedig engedelmesen követik urukat. A kisváros szállodájában Üzbegisztánban nagyon ügyeltek a rendre. Mivel ez előkelő helynek számított, ezért csak apámék mehettek fel, pontos regisztráció után a helyi kísérőknek a földszinten kellett várniuk. Persze luxus ide vagy oda, a mosdó és a WC azért közös volt, egy toalett jutott egy emeletre. Minden nehézséget, sivárságot és viszontagságot felettet viszont az üzbégek vendégszeretete. Szinte minden eseménynél, a repülőtérre érkezéskor vagy a vonat indulása előtt jut idő apró kis ünneplésre. Ilyenkor a helybeliek köszöntik a vendégeket, és előveszik a ceremóniák nélkülözhetetlen kellékét, a vodkás üveget. A muszlim vallásúak persze csak teát ittak. Bár érdekes, hogy közülük sokan tartottak azért otthon vodkát, mesélte apám, de nyilván azért, mert rengeteg volt a vendég. A raktár felavatásakor toast-toastot követett, és mindenkinek kijutott a jó kívánságokból. Egyik este apámékat az a megtiszteltetés érte, hogy a helyi állomásfőnök vendégei lehettek. A kereti illatú szobában ott volt a család összes férfi tagja, a nők természetesen nem lehettek jelen. A legöregebb családtag ült az asztal főnél, ez mindig így van Üzbegisztánban, és a legöregebb családtag kezdi el az étkezést is. A főétel ezen az estén kuszkusz, vagyis rizses hús volt, bárány hús darabokkal. Két ujjával a családfő belenyúlt a tepsibe, megvakargatta a rizst és a húst, apró golyócskákat formált, majd saját maga helyezte be a finomságot a vendégek szájába. Apám ránézett a derék vendéglátó körmére, kicsit megborzongott, de hát ugye ekkora megtiszteltetést lehetetlen visszautasítani, úgyhogy meghatódott arccal elfogyasztotta az utolsó falatot is, majd gyorsan leöblítette egy kupica vodkával. Ezek után már csak egymás kölcsönös méltatása maradt hátra, és vissza kellett indulni a szállodába. Másnap ugyanis még egy sereg izgalmas program várta a küldöttséget, például megtekinthették az új technológiával készült realista stílusú blokkházakat. Persze azóta már sokat változott a világ ahhoz képest, amikor ez a sztori történt, de azért még mindig ugyanaz a buszközlekedés, a vasútközlekedés, a különböző sivatagi élmények, amiben egy picit más dolog, hogy azért már vannak jobb szállodák, főleg a fővárosba, úgyhogy az ideérkező turisták itt gyűjthetnek egy kis erőt, aztán következhetnek a vidéki kalandok.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Egy számítógépes program segítségével most már képzeletben szinte mindenki végigutazhatja a transzszibériai vasút távját, ugyanis kamerákat szereltek fel a vonatra, és ott érezhetjük magunkat szinte a helyszínen. Megváltozott igazából maga az elhelyezés, a körülmények ahhoz képest, hogy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt milyen volt a transzszibériai vasút. Nekem volt szerencsém felülni még annak idején a 90-es években erre a híres csodára, nem volt könnyű. Például a termetes hölgy a pályaudvar pénztárában rögtön közölte, hogy ebben a hónapban már nincs jegy. Na most Moszkvában már sok ilyet hallottam, és tudtam, hogy azért ez nem szentírás, úgyhogy átmentem a másik pénztárhoz. Középkorú, szúrós tekintetű férfi fogadott, és nem is értette, hogy hogyan akarhatok egy ilyen csacskaságot, hogy jegyet. Aztán elővettem a csodafegyvert, a kemény dobozos amerikai cigarettát, frisset, újat, és kiderült, hogy véletlenül pont visszahoztak még néhány jegyet, úgyhogy sikerült szerezni. A vonatban hihetetlenül sokan voltunk, eleinte nem is bírtam elképzelni, hogy hol alszik majd ez a rengeteg ember, ugyanis hát 6,5 nap azért nem gyerekjáték. Végül a félelmeim nem igazolódtak be, ugyanis nem kellett lehajthatós üléságyamat megosztani senkivel. Az utastársak egy része este 10-kor kivonult a folyosóra, és kényelmesen elhelyezkedett a fülke előtt a földön. Fázni nem fáztak, a korábbi időszakban ugyanis a transzibériai vasút vagonjaiban hihetetlenül meleg volt, mert szénnel tüzeltek a vagonokban, iszonyúan befűtöttek, és az utazás alatt végig nyitva kellett egy picit hagyni az ablakot. Kint ugye mínusz 20-25 fok volt, dőlt ki a forró levegő a fagyos tajgára. Persze mindez nem volt elég arra, hogy legyen meleg víz a mosdókban, úgyhogy csak a kiváltságosok zuhanyozhattak, akik összebarátkoztak az utaskísérőkkel, és be tudtak osonni a részükre fenntartott mosdóba. A podgyászból nem tűnt el semmi, pedig ekkoriban ugye rémtörténeteket lehetett hallani. Én azonban megfogadtam kirgiz utastársam tanácsát, úgyhogy a kis bőröndöt mindig magam után vonszolva mentem ki a toalettre, beleraktam a betakazettákat, ugye forgatni voltam. Aztán éjszakára kis madzaggal összekötöttük a táskákat, olyan volt, mintha beriasztóztuk volna. Az éjszakai szenvedéseket követően a nappalok eseménydúsan teltek, csodás tájakat szelt át a vasút. Végtelen hómezők, fenyves erdők, hatalmas folyók, tiszta vízű patakok. Még farkasokat is láttam, az egyik szakasznál nagyon meglepődtem, mert azt láttam, hogy az állatok rohannak a vonat mellett. Nem értettem, hogy most üldöző jelenet van, vagy micsoda. Olyan volt, mint a Dr. Zsivágó című film első feldolgozásában, amikor ugye jönnek a farkasok. Aztán később megtudtam, hogy azért nem ennyire tudományos oka van annak, hogy megjelentek a ragadozók. A vonaton még nem szelektív a hulladékgyűjtés, legalábbis a 90-es évek elején még nem volt. Az azt jelenti, hogy az összes szemetet szépen összeszedik a vagonokban, aztán kidobják a végén az ablakon. Az éhes állatok azért követik a vonatot, mert tudják, hogy ott szokták kidobni mindig a maradék dolgokat, úgyhogy a műanyagot is felfalták volna, annyira éhesek voltak már, ezért követték a szerelvényt. A szibériai települések vasútállomásain néha hosszú-hosszú órákat állt a vonat. A helybeliek ugyanis egyfajta furcsa bevásárlóközpontként használták a transzibériai vonatot, itt tudtak mosószert, szappant, italokat vásárolni. Előfordult olyan is, hogy a mozdony elé terelték az állatokat, hogy ne tudjunk addig tovább menni, amíg a falu összes lakója meg nem vette a szükséges holmikat. Aztán végül meg annyi harc után kiderült, hogy a külföldiek Nahotkánál le kell, hogy szálljanak, valami oknál fogva Vlagyivosztok előtt mindenkit lezavartak a vonatról, állítólag nemzetbiztonsági okokból. Nos, hogy mit lehetett volna látni a vasúti kocsik ablakából, azt nem tudom, de nem is volt sok idő gondolkodni, ugyanis rohanni kellett a csomagokkal, mert ilyenkor egy valamire való külföldi azonnal szerez egy gázüzemű, működőképes zsigulit, na meg hozzá egy sofőrt, aztán azzal végre elérheti esetleg a csendes óceán partját.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A magyar turisták nagyon könnyen felfedezhetnék Fehér Oroszországot, azért mondom feltételes módban, mert bizony kevés az a magyar, aki Fehér Oroszországba látogat. Pedig Európában van a terület, és ugye itt vannak Európa leghatalmasabb síkságai, végtelen erdőségek, óriási beépítetlen területek. Még jócskán az Urálon innen található a terület, pedig mintha nem is Európában lennénk. Vannak bölények is még, európai bölényrezervátum is található itt, farkasokat, rókákat, hatalmas szarvasokat elég könnyen lehet látni. Itt vannak Európa legnagyobb erdőségei, hatalmas síkságjai, a legmagasabb pont is 500 méter alatti. Fehér Oroszország kétszer nagyobb Magyarországnál, és ugyanúgy nagyjából 10 millióan élnek itt. Az utak jó állapotúak. A fővárosban, Minszkben a szovjet időkre emlékeztet azért még mindenkit a hatalmas lakótelepszer meg a blokkházak. Viszonylag fiatal az épületek többsége, 50-60 évesnél idősebb épületet alig lehetett látni. Vannak viszont új üzletközpontok, ezek roskadásig tele vannak, főleg orosz áruval, de azért vannak már nyugati áruk is, de a legnagyobb a választék vodkából és különböző halkonzervekből. No meg persze mindenféle fajta gombakonzervből, több mint 40 féle gombakonzervet árulnak például a Minszki nagyáruházban. Nem véletlenül, ugyanis a fehér oroszok imádják a gombás ételeket. Nemzeti ételnek számít például a tejfölös gombapaprikás. A sertés sült gombás szószban és a nemzeti ételek közé tartozik a fehér orosz gombaleves is. Van néhány belorusz felirat, az emberek többsége azonban szerintem inkább oroszul beszél. A helyiek vendégszeretőek szívesen adnak útbaigazítást a turistáknak, és igencsak megbecsülik őket. Nincsenek túl sokan a turisták, úgyhogy ennek nagyon örülnek is. A fővárosban a hangulatos vendéglőket érdemes felkeresni, és a helyi sörfőzdét. Vannak persze Fehér Oroszországban vidéki városok is, például Polock, ahol kolostor van, és nagyon-nagyon szép kolostor, érdemes ezt lefotózni. A középkori váráról ismert Navakrudak pedig szintén az egyik legismertebb terület. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kiss Robert Riárdot hallották. A műsorban szó volt Kazasztánról, Kirgizisztánról, Üzbegisztánról, Türkmenisztánról, Tadzsikisztánról, Pakisztánról, szinte minden sztárról. Beszéltünk még arról, hogy a vámpír kultusz mit jelent a szállodaiparban manapság, és szó volt arról is, hogy milyen utazni a transzszibériai vasúttal. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kiss Robert Riárd. További kellemes hétvégét, viszonthallásra!